Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Jóval többe kerülhet az idei viharszezon a tavainál a biztosítóknak. A júniusi 5 milliárd forintot követően a júliusi időjárási anomáliák legalább 2,5 milliárd forinttal terhelték meg a biztosítók büdzséit. Ezt egyébként a Magyar Biztosítók Szövetsége tette közzé nem olyan régen. Várhatóan jövőre tovább fognak emelkedni ezek a költségek, de milyen válaszok adhatók ezekre a kihívásokra? A következő percekben erről is szó lesz, de arról is megkérdezem majd vendégemet, hogy mennyire biztosított a magyar lakóingatlan állomány. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Lehetett hallani, már ugye a hírekben a múlt héten tették közzé ezeket a számokat, azért az rengeteg pénz, 5 milliárd forint volt júniusban, és erre még rá kellett dobni 2,5 milliárd forintot. Meddig tartható ez? Tehát ezek irgalmatlan összegek.
Ez kétségtelen így van, de az is szerencsés dolog, hogy az emlékezetünk viszonylag rövid, és nem emlékszünk már arra, hogy egy-két évvel ezelőtt hogyan is alakultak ezek az összegek. Tehát ha önmagában nézzük, akkor valóban 5 milliárd, meg 2,5 milliárd az egy nehezen megfogható tétel. De például az elmúlt két év ugyan csendesebb volt, de 2010-ben a biztosítók egy ilyen május 1-e, augusztus 30-a közötti időszakban több mint 30 milliárd forintot fizettek ki csak lakásbiztosításokra. Akkor, hogyha emlékszünk, nagyobb árvizek is voltak az országban, és az valóban egy katasztrófa sújtotta év volt. Az utána következő években, a 2010-es években átlag olyan 6-8 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók ezen május 1-augusztus 30-a közötti időszakban, és ehhez képest volt az elmúlt két év viszonylag csendesebb, 2018-ban 3,1 milliárdos, 2019-ben 4,1 milliárdos volt a biztosítói számla a lakásbiztosítási szerződésekre.
Ehhez képest, ha nézem, akkor ez a 7,5 milliárd mégiscsak jelentős összeg, és ugye még nem vagyunk a végén, bár ezt nem tudom, biztos van erre önöknek valami táblázata, hogy a nyár mely hónapjai a legviharosabbak. Az augusztusról mi mondható el, mire számítanak?
Hát ez megint kiszámíthatatlan. Volt olyan augusztus, emlékezzünk vissza, hogy volt egy nagy dunai árvíz is, ha jól emlékszem, 2003 augusztusában, tehát az megint egy súlyosabb tétel volt, de általában azt lehet mondani, hogy nagy átlagban a június a leginkább kiszámíthatatlan és a legtöbb viharral párosuló hónap, úgyhogy bízunk benne, hogy a mostani augusztus legalább ebből a szempontból egy kicsit csendesebb lesz.
Most van itt még egy dolog, és majd erre még később is vissza szeretnék térni. Ugye az építő anyag árak folyamatosan emelkednek, emellett egyébként az építőipari munkadíjak is folyamatosan emelkednek. Ebben a növekedésben egyébként mennyire volt ez benned, mondjuk a tavalyi évhez képest, hogy most drágultak az anyagok, illetve a munkabér?
Hát alapvetően a biztosítási szerződéseket befolyásolhatja, hiszen egy ingatlannál az újjáépítési költségeket veszik alapul a szerződésnél. Tehát azért ez fontos mindenkinek tudni, hogy nem a forgalmi díjakat, hanem az újjáépítési díjakat. Tehát hiába indul ki valaki abból, hogy mondjuk az épülete totálkáros, és az adott környéken hogy emelkedtek az elmúlt évben az ingatlanok árai, a biztosítási szerződések alapja az újjáépítési költség, de hát ebben természetesen tükröződnek már az építőanyag árak, illetve a munkabérek emelkedése is, de messze nem olyan mértékben, mint ami a statisztikákból következik.
Néhány évvel ezelőtt lehetett hallani, hogy alulbiztosítottak az épületek, nem biztosítottak megfelelőképpen, illetve nagyon sokszor a vagyonbiztosítókat pont azért szokta az ügyfelek egy része támadni, hogy hát igen, itt van az én pajtám, belecsapott a villám, azt egy vasat nem fizetett a biztosító. Igaz, hogy nem is volt biztosítva, de ő úgy emlékezett, hogy van neki biztosítása a házra, és arra tényleg volt, csak a pajtát külön kellett volna. Szóval bonyolultan arról szeretném kérdezni, hogy ezek a kérdések mennyire váltak tisztává? az ügyfelek fejében, illetve az, hogy évről évre mondjuk jobban kövessék azokat a költségeket, amit például itt az imént kérdeztem, hogy hát egyre drágább lesz, többet is ér az ingatlan, meg hát drágább lesz majd felújítani, tehát mondjuk esetleg a biztosításnál ezt jelezni kéne.
Én azt hiszem, hogy ez az egyik kritikus pont, és hát mindenfajta kommunikációban pontosan erre szeretnénk felhívni az ügyfelek figyelmét, hogy van egy saját felelősségünk is, hogy megfelelő legyünk biztosítva. Tehát nagyon sokan abból indulnak ki, hogy megkötöttek 5-10-15 évvel ezelőtt egy biztosítási szerződést, a szorgalmasan fizetik is, maximum egy indexált, évente indexált értéken, de nem nézik meg, hogy mi van a szerződésükben. Mire vonatkozik, milyen fedezetekkel, milyen biztosítási összegekre vonatkozik az adott szerződés. Tehát mindenkinek csak azt tudjuk tanácsolni, hogy évente legalább egyszer, de mondjuk két évente szálljanak rá egy kis időt, hogy akár egy biztosítás közvetítővel, akár a saját biztosítójuknak a képviselőjével nézzék át, hogy a meglévő szerződésük és a tényleges helyzetük az összhangban van-e. Tehát a meglévő biztosítási szerződésük fedezetet nyújt-e továbbra is, hogy valóban kártalanítani tudja őket adott esetben, hogyha bekövetkezik valamilyen nagyobb baj. Az szokott a leggyakoribb lenni, hogy például korszerűsítjük az ingatlanunkat, vagy hozzáépítünk valamit, esetleg beszerzünk egy nagyobb értékű ingóságot, és ehhez nem igazítjuk hozzá a biztosítási szerződésünket, és amikor valami baj következik, akkor ott állunk, hogy kérem szépen, nekem van egy biztosításom, csak hát valóban az adott nem megfelelő összeghatárig szól ez a biztosítás, illetve hát az adott ingóságokat nem vettük biztosítási fedezetbe.
Például ez is egy izgalmas kérdés, hogy amikor mondjuk lakást vásárol valaki, ugye ez egy új helyzet, eladtam a régit, ott lezártam mindent, kötök egy biztosítást. Általában mennyire díszítik föl a szerződésüket, ha lehet így fogalmazni az emberek, tehát mennyire választanak olyan extra szolgáltatásokat, amelyek mondjuk egy komoly viharkár esetén akár jól is jöhetnek. Vagy pedig azt mondják, hogy hát legyen biztosítva a ház, meg hát mit a beázás az szokott általában lenni, arra legyen, meg erre arra legyen, de hogy nem gondolják ezt végig.
Hát én arra hívnám fel a figyelmet, hogy 2014 után ilyen új típusú szerződések azért már nagyon széles körben jelentenek biztosítási fedezetet. Tehát az elemi károkra és a tűzkárokra is kiterjed, tehát az elemi károk alatt pedig hát több mint egy tucat különböző esetet értünk, úgy mint beázás, villámárvíz, jégverés, villámcsapás, viharkár, tehát igen széles körű egy alapbiztosításnak is a biztosítási fedezete, nagyon sok mindenre kiterjed, de mindenképpen érdemes megnézni, hogy a saját szerződésünk mire vonatkozik, hiszen egy versenypiacról beszélünk. Itt 12 biztosító verseng az ügyfelek kegyéért, van a jelenleg is olyan 40 különböző biztosítási termék, és pont azért versenypiac, mert mindegyik más és más szolgáltatást nyújthat adott esetben. De az általános, mint mondom, az a biztosítási szerződésekben a tűz és elemi károk fedezete az benne van.
Mennyit változott egyébként a kínálat pont a verseny hatására az elmúlt években? Mi az, ami a legfeltűnőbb, vagy amire leginkább érdemes fölhívni az emberek figyelmét, hogy válogassanak, még akkor is, hogyha túl szimpatikusnak tűnt az a közvetítő, aki először fölhívta a figyelmüket arra, hogy kössenek biztosítást?
Hát folyamatosak a kiegészítő fedezetek. Tehát nagyon sokfajta kiegészítő fedezetet lehet kötni egy lakásbiztosítás mellé, akár kisállatbiztosítástól kezdve, felelősségbiztosítás is többnyire benne van ezekben a biztosításokban már, illetve az üvegkárokra vonatkozó biztosítás. Ez nagyon attól függ, hogy milyen ingatlannal rendelkezünk, és esetleg annak az ingatlannak milyen speciális kiegészítő biztosításokkal tehető minél szélesebb körülvé a védelmünk. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy egy hosszú időre szóló életbiztosítási szerződésnél rászánjuk azt az adott esetben másfél órát is, vagy két órát arra, hogy egy biztosítás közvetítővel végigbeszéljük, hogy megtakarításaink, hosszú távú megtakarításaink hogyan is fognak majd kinézni, milyen terméket érdemes választanunk. Ugyanígy érdemes ezt egy lakásbiztosításnál is egy szakember segítségével végig gondolni. Ha megkötünk egy ilyen szerződést, akkor arra kell figyelnünk, hogy ahogy az előbb beszéltük, ne váljunk alul biztosítottá, próbáljuk időnként korszerűsíteni, de alapvetően a biztosítottsági védelmünk az elég széles körű tud már lenni.
Jó hír volt a piacon, hogy megszületett az első minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás. Gyarapodott-e azóta ezeknek az ajánlatoknak a száma? Tehát ugye azt tudtuk, hogy egy biztosítótársaság, mint első élt a lehetőséggel, hogy minősítette a Magyar Nemzeti Bankkal a saját termékét, követték-e a többiek, vagy mekkora az érdeklődés egyáltalán a társaságuk körében ez iránt?
Információink szerint minden társaságnál komolyan foglalkoznak a lehetőséggel, illetve vizsgálják azt, hogy hogy tudnak eleget tenni a Nemzeti Bank kritériumrendszerének, feltételrendszerének, és ennek a pontosítása jelenleg is folyamatban van, és nagyon széleskörű egyeztetések folynak a Nemzeti Bankkal. Én azt hiszem, hogy előbb-utóbb legtöbb biztosító társaság meg fog jelenni ilyen termékkel, ami ennek a meglehetősen szigorú kritériumrendszernek megfelel. Itt viszont majd nagy kérdés lesz, hogy hogyan tudják beárazni ezeket a termékeiket a társaságok, és hát a jelenlegi termékeikkel összhang van, illetve hát avval összehasonlítva, mennyire lesznek majd ezek a széleskörű feltételrendszerrel és széleskörű kritériumrendszerrel rendelkező minősített fogyasztóbarát biztosítások versenyképesek.
Ahogy itt a bevezetőben is említettem, vagy ígértem, egy kicsit térjünk ki arra, hogy mennyire biztosított a magyar lakóingatlan állomány. Jól állunk ebben európai szinten, illetve mennyire gondol, ha lehet ilyet mondani, az átlag szerződő a valódi kockázatokra?
Hát beállt most már évek óta ez a lakóingatlanokat tekintve a 72-74%-os biztosítottsági arány. Az új építési ingatlanoknál nagyjából úgy tűnik, hogy természetes, hogy az ingatlan tulajdonos az köt szerződést, és nagyjából kialakult, mondom, ez a 72-74%-os arány, több mint 4 millió magyarországi lakóingatlan tekintetében, attól függ, hogy honnan nézzük, ez azt jelenti, hogy több mint 3 millió ingatlan rendelkezik lakásbiztosítással, vagy több mint 1 millió nem rendelkezik. És ugyanez a helyzet akkor is, hogyha azt nézzük, hogy ez nemzetközi átlagban jónak vagy rossznak számít. Hogyha egy kicsit nyugatabbra megyünk, akkor találkozunk 90% feletti biztosítottsági arányjal is. Kelet-Romániában pedig hát 30%-ot éppen, hogy meghaladó az utolsó ismereteim szerint a biztosítottsági arány. Itt Közép-Európában én azt mondom, hogy ez a 72-74%, tehát az ingatlanoknak nagyjából a 3/4, az tulajdonképpen egy kedvező arány, és hát egy széles körű biztosítottság, de ahogy említettem, még mindig azt jelenti, hogy több mint 1 millió ingatlan nem rendelkezik lakásbiztosítással. A másik probléma pedig az az, hogy különösen ilyenkor, amikor egy-egy kisebb településről egy komoly pusztítás képeit közvetítik a híradók, akkor azt látjuk, hogy a területi megoszlás az nem egységes természetesen, az elmaradottabb térségekben, a kisebb településeken jóval alacsonyabb is lehet a biztosítottsági arány. Tehát elsősorban azért a nagyvárosok, Budapest biztosítottsági lehetősége, illetve biztosítottsága húzza fel ezt az arányt 72-74%-ra. Egy-egy szegényebb településen, amikor bekövetkezik egy időjárási katasztrófa nyomán, bekövetkeznek egy nagyobb pusztítás, akkor bizony nagyon sokan maradnak biztosítási segítség nélkül, mert hát nem volt módjuk, nem volt lehetőségük, anyagi lehetőségük megkötni a biztosítást, és hát sajnos ez egy komoly egyéni katasztrófákat, komoly egyéni tragédiákat idézhet elő.
Egyébként arra vonatkozóan van valami tervük, ha már itt említette a legszegényebbeket, hogy nekik valami, hát nem tudom, ilyen nagyon minimális, tényleg a legnagyobb katasztrófákra, és mondjuk ezek nem is túl értékes ingatlanok, legyen valami biztosítottságuk, vagy eleve ott már olyan a mély szegénység, hogy ott valóban az a kérdés, hogy befizetem a biztosítási díjat, vagy enni adok a gyereknek, és akkor így módon nem tudnak biztosítást kötni.
Hát nagyon nehéz erre bármit mondani, hiszen egy piaci gazdaságban egy versenypiacról beszélünk, de azért annyit elmondanék, hogy a Nemzeti Bank tavalyi statisztikája szerint az átlag biztosítási díj az egy évre 36 ezer forint, tehát egy hónapban 3 ezer forint. Na most ez azt jelenti, hogy különösen ezeken a szegényebb településeken, hogyha az átlagot nézzük, akkor valószínűleg még ez alatti összegért köthető meg az egyhavi biztosítási díj. Hát biztos, hogy ha ez úgy merül fel, hogy bármit tudok-e adni a gyerekemnek, vagy befizetem a biztosítási díjat, akkor inkább az előbbit választják az emberek. De ha azt nézzük, hogy most már Magyarországon az átlag jövedelem, épp a friss statisztikák szerint a 400 ezer forintot közelíti meg, tehát megint nagyon nehéz itt
átlag. Jó, ez a szám, erről a számról ma pont beszélgettünk, hogy azért ezt jelentősen torzítja például a legalacsonyabb jövedelműeknek a kiesése a munkaerőpiacról, így mondom, az átlagfizetés azért egy kicsit torz ez a 400 ezer forintos átlag.
Pontosan, valószínűleg ez a 36 ezer forintos átlagdíj is torz lehet, amit a lakásbiztosítások kapcsán tapasztalunk. Egyéni élethelyzetek vannak, egyéni sorsok, és hát nagyon nehéz átlagról beszélni ilyen helyzetben, de éppen ezért tömeges méretekben ezt a helyzetet én azt hiszem a versenypiac, a biztosítási piac nagyon nehezen tudná megoldani, vagy nagyon nehezen tudná erre bármiféle kezdeményezést tenni.
Na és akkor térjünk vissza talán a jobbmódúakra, akik valószínű, hogy a tömegét teszik ki a biztosítottaknak, hiszen ott akár két, vagy akár még több ingatlan is lehet biztosítva. Mekkora számot képvisel az ingatlan biztosításokon belül a kifejezetten a nyaralókra, második otthonokra kötött biztosítás? Van erre valamilyen statisztikánk?
Nincsen erre statisztikánk, tehát nincsen ilyen statisztikánk, hogy nyaraló biztosítás az a hány százalékát fedezi le az összes biztosításnak. Biztosítók szempontjából így csak ügyfél van, és hát ingatlan van. Ha nyaralóként használunk egy ingatlant, arra vonatkozhatnak más kondíciók, tehát hogyha nincsen állandóan lakva egy épület, akkor ez nyilvánvalóan befolyásolhatja a biztosítási díjat is, de így statisztikailag nincsen erre adatunk.
És van még egy kis időnk, beszéljünk talán az albérletekről, mert ez egy speciális ingatlan olyan szempontból, hogy persze a biztosító egyik oldalról azt mondja, hogy ez egy ingatlan, így néz ki, ezzel a feltétellel tudok rá biztosítást adni, viszont ugye itt kettős a dolog, van egy tulajdonos, meg van, aki bérel. Mit lehet ilyenkor ajánlani, kikösse a biztosítást, illetve milyen feltételekkel?
Hát ugye magára a lakóingatlanra a tulajdonos köti a biztosítást, és hogyha az ingatlan szerkezetét, az ingatlan bármilyen károsodás érzi, akkor ő is kapja ezért a térítési összeget. De hát hogyha beköltözik oda egy albérlő, az viszi magával az ingóságait. És az albérlő ingóságaira ez a biztosítási szerződés az nem vonatkozik, tehát az albérlőnek ezekre érdemes mindenképpen saját biztosítást kötni.
És egyébként létezik ilyen, tehát lehet kifejezetten, most nevezzük így albérlő biztosítást kötni, hogy nem az enyém, nincs saját lakás biztosításom, és nem is lehet, vagy köthetek két biztosítást, akár valószínű nem. Tehát, hogy akkor itt csak az ingóságra kötök biztosítást?
Így van, tehát beköltözöm az adott épületbe, és hogyha bármi kár bekövet, ugye akkor lehet, hogy az épület biztosítva volt, és mit tudom én, az ablaktörés következményeit fizeti a biztosító, de hogyha esetleg van egy tűzkár, és elégtek ott a dolgaim albérlőként, ha nincsen külön biztosításom, akkor azt nem fedezi az épületnek, a tulajdonosnak az épület biztosítása.
És ilyenkor mit ajánl a bérlőknek, hogy hogyan érdemes nekifogni ennek, mert ugye hát ott is nagyon sokszor bútorozott lakásba költözik a bérlő, a főbérlő, gondolom én, hogy arra is kötött valami minimális ingóságbiztosítást, egyeztessenek, vagy végül is biztosítói szempontból ez mindegy, ő a sajátjára megköti, és akkor innentől kezdve neki nem kell mással
egyeztetni. Mindenképpen egyeztetni kell a tulajdonossal, hát egyrészt tisztázzuk azt, hogy milyen biztosítása van, az mire terjed ki, és amellett, hogyha beviszünk, hát például egy nagyértékű tévét, most egy nagyon triviális eset, a közelben becsap egy villám, elektromos feszültség, nagy elektromos feszültség keletkezik a vezetékekben, működésképtelenné vagy tönkre megy a tévém, azt nem fogja fedezni a tulajdonosnak a biztosítása, ingatlan biztosítása. Ha nekem bérlőként volt egy ilyen albérletbiztosításom, biztosítási fedezetbe vontam ezt a televíziót, akkor viszont térít a biztosító.
És ha térít a biztosító, akkor ez mindig egy jó hír, és gondolom a biztosítóknak egyébként az a céljuk, hogy ha csak lehet, térítsék a valós kárt, mert hogy annak van valami továbbgyűrűző hatása is, tehát egy pozitív hírrel lehet zárni a dolgot.
Én azt mondanám, hogy a lakásbiztosításokkal kapcsolatos elégedettség, mi gyakorlatilag csinálunk felméréseket, évente legalábbis csinálunk ilyen felmérést. A lakásbiztosításokkal való elégedettség az igen magas, tehát 90% körüli, hogy a szerződésünkkel elégedettek vagyunk, és hogyha esetleg szükség volt arra, akkor a biztosító is térített megfelelő mértékben. Tehát ha abból indulunk ki, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szerződésünk van, mire vonatkozik, akkor általában az emberek elégedettek. A legtöbb baj abból szokott adódni, hogy úgy érezzük, kötöttünk egy biztosítást magunk részéről, mindent megtettünk, és ha bekövetkezik a baj, akkor számon kérjük a biztosítótól, ha nem az általunk elvárt mértékben, illetve hát összegben próbál fizetni.
Tehát akkor elmondható, hogy érdemes utána nézni, és minden évben felülvizsgálni ezt a dolgot, meg tisztában lenni azzal, hogy a biztosító az nem kicserélni fogja a dolgot, csak a kárt téríti. Ugye ez egy fontos dolog, hogy káron nyerni nem lehet, vagy nem szabad.
Így van, a polgári törvénykönyv tiltja a káron szerzett hasznot, tehát nyilvánvalóan arra számíthatunk, hogy az okozott kárt megtéríti a biztosító.
Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a megkeresést. Viszont hallásra.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.